Kedves hallgatók, köszöntöm Önöket! Mindjárt a műsor elején töredelmesen be kell vallanom Önöknek, hogy ezúttal nem régi aranyszalagtári felvételeket kutattam fel, és próbáltam Önöknek bemutatni, hanem egy nemrég készült, nagyobb lélegzetű beszélgetést ajánlok az Önök figyelmébe. Remélem, hogy szeretettel fogadják ezt is, és megbocsátják nekem, hogy nem rádiónk archívumában kutakodtam ezúttal. Mert végül is a jelenben élünk, és nem csak az a kötelességünk, hogy az archív felvételeket az utókornak konzerváljuk és megőrizzük, hanem az is, hogy a jelent is próbáljuk valamiféle borostyánkőbe zárni, hogy a jelenkori alkotókról is lenyomat maradjon. Én nagyon remélem, hogy a most következő felvétel az idők során, az idők folyamán elnyeri majd az aranyszalagtári kategória címet, osztályozást. Ismerkedjünk meg tehát, kedves hallgatóink, Kocsis Nagy Noémivel, aki Erdélyből származik, Kolozsváron született, Bukarestben gyerekeskedett, Budapesten él jelenleg, művészettörténész, és Gerda Green álnévvel pár éve krimi írással kezdett el foglalkozni. Tavaly év végén jelent meg a 9. kötete a Kínai rejtély címmel. Noémivel sok mindenről beszélgettünk, arról is többek között, hogy milyen a budapesti művészi lét, milyen nőként írónak lenni a 21. században, és arról is, hogy manapság nem csak a bestseller írók, a sikerkönyvek szerzői űzhetik főállásban az írás művészetét. Kocsis Nagy Noémi nagyapja, Abodi Nagy Béla festőművész volt, a vele készült archív felvétel szintén aranyszalagtárunkat gazdagítja. De lássuk, hogyan kezdte pályáját egy olyan nő, akinek az egész családja művész, mennyire lehet ez áldás, vagy mennyire lehet terhelő. Hamarosan megtudhatjuk, Bódi Zsedit vagyok, ha tehetik, tartsanak ma is velünk.
Értünk van, rólunk szól.
A mi rádiónk.
Kocsis Nagy Noémi, azt hiszem, hogy te a krimivel kezdted a pályafutásod, vagy először más műfajt próbáltál ki?
Mindig is krimit írtam, mert krimit szerettem volna, csak lévén művészettörténész végzettségem, ugye azelőtt művészettörténeti cikkeket írtam a blogomra, meg tananyagként, amit tanítottam, de könyvformájában krimi jelent meg először.
Ez, hogy művészettörténész az alapszakmád, ez meglátszik a könyveidben is, hiszen nagyon szépen leírod az épületeket, meg a tájakat, ez befolyásolta az írási stílusodat is, nem?
Igen, természetesen. Ugye mindig törekedtem arra, hogy nem kifejezetten krimi legyen, ez csak egy ilyen összefoglaló szó, hanem inkább egy olyan kalandtörténet, amiben azért zajlik nyomozás is, meg utazás és egyéb kalandok, de ugyanakkor bemutatni azt a környezetet művészettörténeti szempontból is, ahol a főszereplőim járnak. Mindig ez a cél.
Különböző helyszíneket választottál, voltak erdélyi helyszínek is, Szováta, Kolozsvár.
Igen.
Most miért választottad pont Kínát? Miért helyezted ilyen távoli helyszínre a cselekményt?
Hát ugye ez azért összefügg azzal, hogy én mint ember hova szeretnék utazni, és mi a szívem vágya természetesen, és hogyha nem tudok az adott helyre elutazni, akkor elkezdek olvasni a területekről, városokról, különböző kulturális nevezetességekről, műemlékekről, és akkor írok egy történetet, ami az adott helyszínen játszódik, és akkor a főszereplőim, alakjaim segítségével, személyen keresztül próbálom bemutatni, elképzelni azt, hogy milyen is lehet ott az élet. Nyilván, hogy azért forráskutatás folyik, tehát azért utána nézek sok mindennek, és reménykedem benne, hogy én is, mint magánszemély egyszer eljutok ugyanoda, hova a szereplőim.
Igen, tehát azt mondják, hogy amikor valahova vágyódsz, akkor el kell képzeld magad elé, és akkor
pontosan,
ha sokat koncentrálsz, akkor ez megvalósul.
Így van.
Most komolyra fordítva a szót, ez egy sorozat tulajdonképpen, a szereplők
igen,
ugyanazok, tehát azért megérti az ember akkor is, hogyha nem olvasta az előző könyveidet.
Természetesen ezek mindegyik egy önálló történet, mindegyik egy önálló, hát, hogy mondjam, események, gyilkosságok, árulások és egyéb emberi gyarlóságok köré csoportosul persze a történet, de önmagában is élvezhető. Azért vannak finom utalások az előző történésekre, szereplőkre, de nem annyira didaktikusan, tehát nem szájbarágosan, tehát önállóan is el lehet egy-egy kötetet olvasni.
A magyar irodalomban van-e példaképed? Mert tudjuk, hogy a krimi műfaját lehet nagyon magas színvonalon művelni, mint például Agatha Christie tette, igen, vagy George Simenon, van egy csomó jó krimi író. De a magyar irodalomban kit neveznél te meg példaképednek?
Hát a krimi írók közül nem sokat igazából, mert aki most így alkot, kortárs, azok nagyon jók, tehát most elég sok olyan szerző van, aki krimit ír így a kortársak közül, de igazából az, akikre így felnézek, akiknek nagyon szerettem az írásait korábban, hát mindenek előtt az egyik nagy példaképem, de egyáltalán nem merném soha hozzáhasonlítani magam Szerb Antal, akinek az Utas és Holdvilág című könyvét ugye már legalább 10-szer elolvastam, hogy 2 évente előveszem, és mindig újból és újból elolvasom, mégpedig azért, mert ez az utazás, ami Itáliában történik, ez egy ilyen szellemi és lelki utazás, és a valóságban is megtörtént, ugye az író járt ott. Tehát valahol én is így képzelem el, hogy egy ilyen lelki-szellemi utazáson kell részt venni, de hát Kosztolányi Dezsőt is nagyon szeretem, hát ugye Szabó Magrát nagyon szeretem, Móricz Zsigmondot nagyon szeretem, hát általában magyar írókat, erdélyiek közül Tamás Jánont szeretem, Vas Albertet szeretem, Nyírő Józsefet szeretem. Tehát igyekszem mindent olvasni, de hát ugye a kortárs szerzőknek is a műveit folyamatosan, külföldieket és magyarokat is egyaránt.
De mégis Szerb Antal jutott eszedbe legelsőre.
Hát elsőként ez a misztikus utazás az Utas és Holdvilágban, az csodálatos, de mondhatjuk példaként Báró Ötvös Károlynak a Balatoni utazás című könyvét, ami egy, hát az azért lett ez a regény, ahogy utána olvastam, mert hogy neki voltak erdélyi barátai, akik mindig a Kárpátok és Erdély szépségéről meséltek neki, meg azt hiszem, hogy be is mutatták, és akkor ő válaszként elvitte őket egy ilyen Balaton körüli körútra, és ezért gyűjtött nagyon sok történetet, amik a Balaton felvidékhez és a Balaton környékéhez kapcsolódnak, ilyen betyárt történetek, meg egyebek, meg helyi nevezetességek, temetők és templomoknak a leírásait, és azt foglalta össze az Utazás a Balaton körül című könyvében.
Úgy gondoltam, hogy rákérdezek pár kulisszatitokra is. Úgy érzem, hogy egy írónak nem valami könnyű a helyzeten néha, vagy nem könnyű az élete, mert a karaktereit valakikről meg kell formázza. És akkor igen, megkérdezném, hogy te általában kikből ihletődsz, vagy kinek a karakterét viszed be az írásaidba, a műveidbe, és ilyenkor az ismerősök felismerik-e önmagukat a könyvben?
Hát a teljesen kulisszatitkokat úgy nem fednék fel, hogy nem mondanám el, hogy kik a konkrét személyek.
Hát gondoltam.
Megihlettek, mert az nem biztos, hogy hízelgő lenne rájuk nézve. De igazából azt tudnám mondani, hogy akik karakterek lesznek, most teljesen mindegy, hogy mellék vagy főszereplők egy könyvben, azok olyan személyek, akik valamilyen érzést, élményt, örömöt vagy bánatot váltanak ki belőlem, tehát hogy nem közömbös a személyük, de azért összetettebb ennél a kérdés, mert nem arról van szó, hogy egy emberből formálok valakit, hanem egy regénybeli karakternek a személyiségjegyeiben több, akár családtag, barát, ismerős, vagy bárki lehet. Tehát nem feltétlenül egy az egybe az, akire mondjuk tippelhet az olvasó, vagy akiben felismeri magát az olvasó, akár családtag is.
Igen, tehát ilyenkor a családtagok szoktak a legjobban megharagudni, nem?
Igen, megharagszanak, megsértődnek, személyes sértésnek veszik, pedig nem feltétlenül róluk szól, csak mondjuk egy-egy elszólásuk, egy mondatuk, egy kézmozdulatuk, vagy egy arcmimikájuk. Tehát, hogy a festő is megfesti a karaktereket, meg krokikat csinál, vázlatokat, gyakorlatilag az író is így gyűjti magába az élményeket, és adott esetben, mint egy ilyen film, így lepereg előtte, és akkor azokat írja le a könyvébe, és aztán így alakul, formálódik a személyiség.
Igen, egy kislány is szerepel a könyvedben, Stella, azt gondoltam, hogy talán a kislányod ihlette.
Hát ő is részben, de azért nem teljesen, mert azért az én lányom ennél egy érettebb lelkületű valaki. Inkább azt fejeződik ki ebben a személyiségben, hogy ugye én nagyon szerettem, amikor ő kislány volt, kisebb lány volt, és lehetett vele így ide-oda utazni, és ezeknek a jó emlékei tükröződnek valahol vissza, de azért Stella nem az egy az egyben ő.
Kedves hallgatóink, Kocsis Nagy Noémi krimi íróval beszélgetünk, legújabb kötete a kínai rejtély kapcsán. A címválasztásról beszéljünk egy kicsit, tehát a kínai rejtély a címe a könyvednek, hát mondjuk ez a kriminek nagyon jó cím. Milyen volt a fogadtatás, vagy meg vagy elégedve most ezzel a címmel? Mert az íróknál az is előszokott fordulni, hogy utólag változtatnának talán. Sok minden, nem, de lehet a címet is.
Ezt azért nem, mert ugye én azt szerettem volna írni, hogy is volt eredetileg, hogy a titokzatos kínai fiú, vagy a kínai rejtély, vagy a kínai titok, vagy valami ilyesmi volt, és akkor ugye én, ahogy te is láttad, elég sokat fenn vagyok a közösségi médián is szakmai dolgok miatt, és megszavaztattam az olvasóimmal, 3 variációt is feldobtam, hogy mi lenne az, amit ők legjobban kedvelnének, és ők szavazták meg nagy döntő többséggel ezt a címet, tehát lehet mondani, hogy azok az olvasóim, akik olvasták a korábbi könyveket, tehát végül is ez az olvasóknak a döntése, és nem elsősorban az enyém. És örülök, hogy így van, mert külső szemlélő néha objektívebben látja, mint én belülről a történetet.
Igen, tehát közös döntés volt, és akkor végül is mondjuk ilyenkor a piacos cím is számít, hogy mi az, ami az embernek az érdeklődését felkelti elsőre.
Igen.
Milyen volt a fogadtatás? Tehát a könyv az a tavaly kijött már a piacra dobtátok, és hogyan fogadta a budapesti közönség, hiszen te Budapesten
élsz? Hát még nem beszélhetünk úgy budapesti közönségről, mert egy pár ilyen úgymond elvetemült, vagy ilyen nagyon könyveim iránt inkább érdeklődő olvasóim olvasták el. Még nem volt hivatalos könyvbemutató, mert annyit dolgoztam decemberben, hogy egyszerűen nem is volt rá idő arra, hogy megszervezzük. De tervezem, természetesen, meg tervezem, hogy valamelyik fesztiválon kint legyek vele. Viszont az a pár ember, aki már eddig elolvasta, és visszajelzést is kaptam, ők nagyon, nagyon pozitív visszajelzéseket adtak, mert ez azért köszönhető annak is, hogy most egy nagyon jó és szigorú szerkesztővel dolgoztam, akit Ács Eleonórának hívnak, és ez azért nagyon meglátszik, tehát ő felhívta a figyelmet azokra a dolgokra, amiket rendbe kellett rakni a könyvbe, és ennek én nagyon örülök.
Tehát fontos az, hogy legyen egy ilyen olvasó szerkesztője is a könyvnek?
Nagyon fontos, borzasztóan fontos. Ez amikor ilyen kezdő szánypróbálgató voltam, akkor nem hittem el. Azt gondoltam, hogy egy pár ismerősnek vagy írótársnak átdobom a kéziratot, és akkor az elég, hogyha ők megkritizálják, de nem. Mert ugye az olvasó szerkesztőnek az a feladata, hogy egy kicsit az olvasónak a fejével gondolkozzon, és egy kicsit az íróéval is, és akkor ebből hozza ki a lényeget, és rávilágítson azokra az ellentmondásokra, amiket mondjuk az író nem vesz észre, és ezáltal kihozza a sztorinak a lényegét, amit tulajdonképpen te akartál mondani, csak ő jobban ráfókuszál a lényegre. Úgyhogy ez nagyon nagy segítség volt.
Mivel, hogy tényleg nagyon jelen vagy a közösségi oldalon, azt is tudom rólad, hogy irodalmi esteket is szervezel, vagy szerveztél a tavalyi év folyamán, vagy azelőtt. Milyen az irodalmi élete Budapestnek? Mert szerintem az egy nagyon szerencsés helyzet, hogy egy magyar író Budapesten éljen, nem? Tehát akkor nem mondják róla azt, hogy vidéki író, vagy erdélyi, vagy mit tudom én, Miskolci.
Nem tudom, hogy mit mondanak. Igazából jó érzés, mert hát ugye a bőség zavarával küszködünk, tehát el tudsz menni rengeteg író-olvasó találkozóra, folyamatosan hívnak könyvbemutató meg az élet, ott tudsz lenni a különböző könyves rendezvényeken, beleértve a millenárisról lévő nemzetközi könyvfesztiváltól a nyári ugye könyv hétig, és ugye ősszel van a Margó Irodalmi Fesztivál, tehát én ezekre minden szoktam menni. És nagyon szeretem azt a nyüzsgést, azt a hangulatot, ami ott van, és nagyon szeretek íróbarátoknak beülni a rendezvényeire, és meghallgatni, és lelkesedek, mint egy gyerek. De hát fárasztó is, tehát az, hogy annyi munka mellett ott lenni mindenhol, nem egyszerűen fizikai képtelenség, nem tudsz mindenhol ott lenni, bármennyire szeretnél. Tehát lehet, hogy ez így izgalmasnak tűnik, de igazából egy kisebb városban vagy faluhelyen, ha van egy esemény, az valahogy úgy melegebb fogadtatású vagy családiasabb baráti légkörben telik, mint ott, ahol mondjuk egy nagyvárosban van egy ilyen esemény, és mivel rengeteg ilyen zajlik párhuzamosan, ezért igazából az írók többsége rettentően hálás azért, hogyha elmennek az ő bemutatójára, mert egyszerűen például, amikor saját esetemben volt a nökön bemutató, és nem jött el mindenki, akit vártam, hát más dolga volt, dolgozott, tévét nézett, mit tudom, én nem ért rá. Tehát nem annyira nagy hatású, tehát nem tudsz már akkora hatást kiváltani.
Igen, mint egy kisvárosban, ahol nem történnek igen. események, vagy nagyon ritkán
pontosan,
történnek.
Pontosan, tehát ha nem nincs kellően meghirdetve, akkor elsikkad.
Kocsis Nagy Noémi civilben mivel foglalkozik? Azt tudom, hogy anyuka, és mikor van ideje írni, mert mondtad, hogy ennyi munka mellett még eljárni eseményekre is nagy dolog, és írni is gondolom egy kihívás, tehát vagy van-e időd teljes műszakban írni?
Nincs időm teljes műszakban írni, tehát ez a tipikus női alkotói sors. Hogy nem úgy van, mint a férfi művészeknél, meg alkotóknál reggel leülnek, és akkor, amiről rengeteg cikk is szól, hogy van egy hűséges hitvers, aki oda viszi a kávét, oda viszi a reggelit, mint tudom én, reggel 6-tól délig alkot, akkor szólnak, hogy ebéd van, tudod, mint Jókai Mór idejében.
Igen, hogy... akit bezártak állítólag, Labortvarvi Róza igen. bezárta, hogy írjon délig 4 órát.
Na, de sokan vannak, akik ezt tudom konkrétan férfiírok, hogy így dolgoznak, és akkor van egy mellettük egy hűséges társ, egy feleség, aki ennek áldozza az életét. Több ilyenről is tudok, aki ma is így alkot. Tehát ezt egy nő nem teheti meg egyrészt azért, mert nagyon sok írótársammal beszéltünk arról, hogy női írótársakkal, hogy annyiféle feladata van egy nőnek, tehát a gyereknevelés, a munka, a háztartás, hogy így elaprózva tudsz írni. Tehát írsz egy kicsit mondjuk reggel, ha van ihleted, aztán írsz egy pár sort, amikor mész a, mit tudom én, a tömegközlekedésen, és eszedbe jut, és akkor lejegyzeteled a telefonodban, nekem akkor szokott sokszor ihletem lenni. Aztán, amikor már minden feladatodat elláttad, és akkor este leülsz a kanapéra, akkor még írsz egy pár sort, és akkor így összeáll.
Igen, mert írtad azt, hogy hosszú évek munkája volt ez a kötet, tehát pár évig dolgoztál rajta.
Hát 2,5 évig egészen konkrétan. Ugye, mert hiába írtam meg a történetet, azért szerkeszteni kellett, a kiadóval egyeztetni kellett, borítót kellett terveztetni, a grafikus ugye elküldte az illusztrációit, azt ott is ki kellett válogatni a megfelelőt, ami stílusában talál a történethez, tehát ez egy csapatmunka igazából. Tehát egy író az nem önmagában úgy van, mint a 19. században ilyen romantikusan, hanem egy csapat munkája van mögötte, abban, hogy egy könyv megjelenjen.
Igen, mert az is egy piaci termék, és helyet kell keríteni neki a piacon, és hogyha nem elég pontosan. Piacos, akkor meg már baj van.
Igen, pontosan.
Említetted itt a profi írókat, hogy van egy hűséges társ, és leül reggel, odahozzák neki a kávét, délbe hívják ebédelni, és egész nap ír. Létezik még ilyen, szerinted a bestseller írókon kívül, tehát Magyarországon is van ilyen író, aki csak abból él? Hogy ír?
Igen, tudok ilyet, de nem akarom most megemlíteni a nevüket, mert most ez nem erről szól ez a riport, de igen, tudok ilyeneket.
Milyen jó nekik.
Igen, 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 jól hangzik nagyon.
Igen. Említetted a grafikákat, említsük meg akkor a grafikus nevét is, és hogyan dolgoztatok együtt?
Hát a grafikus művész, Tórjai Walter festőművész és művészettörténész, akivel már 26 éve jó barátok vagyunk, és egyetemen együtt jártunk, a csoporttársam volt, és Szombathelyen él és alkot, középiskolai rajztanár is emellett, és hát amióta ugye a Publionál publikálok, két kötetemet is már ő illusztrálta, úgyhogy most is úgy volt, hogy elküldött illusztrációkat, és akkor mondta, hogy válogassak, ami tetszik, és ezeket tettem be. Ezek ilyen monotípiák, vagyis egyedi nyomatok, és mindig nagyon nagy szeretettel vesz részt az ilyen ötleteimben, történeteimben.
Igen, apropó a grafikus, nagyapádat itt a rádió aranyszalagtára őrzi, Abodi Nagy Béla, és azt is tudjuk, hogy nagymamád is festett. Igen, és édesanyád pedig zongoraművész talán, és édesapád pedig szobrász. Te hogy lettél mégis író, tehát művészettörténetet végeztél, akkor téged is a művészetek fele irányítottak, vagy te választottad ezt a szakterületet?
Hát én választottam, mert ugye amennyire áldás egy ilyen családba születni, annyira teher is, tehát nagyon nehéz úgy alkotni, hogy ne hasonlítgassanak össze óhatatlanul ugye a felmenőiddel. És én úgy döntöttem, hogy elsőként, ha már én is nagyon szeretem rajzolni meg festeni, hogy én elsőként nem a képzőművész pályát választom. Tudatosan mentem a művészettörténet szakra, nagyon szerettem az ilyen tudományos, a történelem szakra is szerettem volna egyébként menni, csak már a kettő együtt nagyon sok lett volna. Tehát azért van a történelem iránt egy ilyen nagy érdeklődésem, vagy legalábbis volt akkoriban is már. És akkor hát mindig azért éreztem a késztetést, hogy azért nekem az alkotás hiányzik. Tehát amikor bejelentettem 38 éves koromban, hogy akkor én most írni fogok, és hogy meg fognak jelenni könyveim, akkor így bólogattak, hogy jó, persze, majd elmúlik ez a lelkesedés. Igen, meg hogy van nekem egy komoly szakmám, és van diplomám, és hogy miért nem azt csinálom, és miért nem azt. Mert ugye 20 évig azért nyitottam meg kiállításokat, meg rendeztem, meg írtam kiállítás megnyitó szövegeket, meg méltattam a művészeket, és úgy voltam vele, hogy most már én a másik oldalon szeretnék állni az alkotók között, úgyhogy átmentem ebbe a dologba, csak hát nem annyira egyszerű. Kívülről romantikusabbnak, szebbnek tűnt.
Igen, tehát ott is ugyanolyan harc van, mint a kritikai területen.
Persze. Persze, pontosan.
Még a szereplődről szeretnék legkérdezni, vagy nem tudom, hogy kiugrasztom-e a nyulat a bokorból, de Bátori Olga főszereplő, nyomozó nő, benne van egy kicsit az egyéniséged is, vagy...
Hát nyilván, hogy benne van természetesen, de azért nem teljesen. Tehát azért próbálom az ő személyiségébe belesűríteni mindazokat a dolgokat, amikkel én nem értek egyet. És akkor ugye régen ő egy pozitívabb szereplő volt, és mondták sokan, hogy legyenek árnyaltabbak a karakterei, mert nem úgy van, mint a jókai regényekben, hogy valaki nagyon jó, más meg nagyon rossz.
Igen, mert nem ilyen a világ.
Igen, már nem ilyen a világ. És akkor úgy döntöttem, hogy hát igenis keveredjen bele Olga mindenféle kellemetlen szituációba, tehát ne az legyen, hogy ő az okos és tökéletes nyomozó, mint ahogy mit tudom én Sherlock Holmes, hanem igenis legyenek neki elemhibái, legyen indulatos, legyenek konfliktusai, az, hogy szoruljon rá a barátok segítségére, hogy igenis fogadjon el tanácsot másoktól, tehát hogy ne legyen önfejű, stb. Tehát nem ez a feltétlenül, ez az önmegvalósító Amazon, ami most így divat a filmekben, meg a regényekben, hanem egy esendő személy, aki ugyan okos, meg tapasztal, de azért rávilágítani arra, hogy ő nem boldogul mások nélkül.
De attól lehet kedves, mert az embereket
persze.
is sokszor a fogyatékosságaik miatt szeretjük, vagy a hibáik miatt.
Persze, úgyhogy most jól elláttam a baját ilyen szempontból, és örülök, hogy ilyen lett, ami nem.
Én gratulálok neked, Kocsis Nagy Noémi.
Hát nagyon szépen, köszönöm.
Ehhez a Publio kiadónál megjelent újabb kötetethez, a Kínai rejtély. Remélem, hogy felkeltettük a hallgatók érdeklődését is, és keresni fogják. Apropó, hol keressék az interneten, mert úgy értettem, hogy még nem érkezett meg Erdélybe.
Hát Hát úgy még a bolti terjesztés csak egy pár boltban van itt Líra boltokban, de elsősorban a Publió kiadónak a webáruházából lehet letölteni e-könyvként, vagy meg lehet rendelni nyomtatottan is. Mert ugye, hogyha rákeresnek a Publió Books internetes webáruházban a címre, akkor egyből ugye felnyílik az az oldal, és akkor ott van, hogy nyomtatottan és e-könyvként is meg lehet rendelni, úgyhogy onnan nyugodtan.
Köszönöm lehet. Szépen. Igen. Még sok mindenről lehetne beszélni, bele lehetne mélyedni az írói élet kulisszatitkaiba, de mivel hogy az időnk szűkös, akkor majd remélem, hogy a következő könyvednél több mindenről tudunk majd beszélni, vagy több mindent elárulsz a kulisszatitkokról is.
Jól van, nagyon örülök, hogy felhívtál, és köszönöm.
Én is köszönöm. Kedves hallgatóink, Kocsis Nagy Noémi művészettörténésszel, krimi íróval beszélgettünk, annak kapcsán, hogy nemrég jelent meg a Kínai Rejtély című 9. kötete. Noéminek kívánom, hogy ezután is sokat alkosson, és még sok kötettel rukkoljon elő. Én Bódi Zsedit vagyok, köszönöm, hogy ma is velünk tartottak, rádiózzanak továbbra is velünk, a viszonthallásra.